Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Zsigmond Árpád, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy Víg Andrea marad a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, aki további 5 évre kapott megbízást az illetékes tárcavezetőtől. Víg Andrea korábban az Inforádió Arena című műsorában elmondta, terveiben a többi között egy budapesti kampusz létrehozását szorgalmazza. A riporter Seres Gerda.
Szeretnénk egy fővárosi kampuszt felállítani gyakorlatilag, mert most olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon szép és műemléki épületekben dolgozunk, de tulajdonképpen azok a terek, amelyek rendelkezésre állnak, kivéve a főépületet, nem nagyon alkalmasak arra a munkára, amit mi ott végzünk, tehát zeneoktatásra, mert beékelődik egy belvárosi épület tömbbe, tehát a szomszédoktól kezdve, hogy ne zavarjuk, nem nyithatunk ki ablakot, tehát hogy rengeteg olyan dolog akadályozza a munkánkat, ami nem úgy kötődik a szakmai tartalomhoz, hogy ne tudnánk azt tenni, csak nincsen elég helyünk, és nincsen elég hangszerünk, és nincsen elég termünk.
És akkor ez azt jelenti, hogy kellene valami olyan budapesti bázis, ami a főépület mellett kiszolgálhatná ezeket az igényeket?
Egy kampusz gyakorlatilag, ahol most szétszórtan működő oktatásunkat egybe tudnánk tenni, amelyek egymásra is nagyon jó hatással lennének, hiszen például a zeneszerzésnek a hangkutatása, vagy az innovatív folyamatok, amelyeket elindítottunk már, ezek sokszor a helyszínek osztottsága miatt sem tudnak annyira érvényesülni, mint hogyha egy helyen tudnánk ezt mindezt megvalósítani. Úgyhogy ez nekem mindenképpen célom, hogy ezt rendezni tudjuk, és hát arról nem beszélve, hogy a kollégiumunk is olyan állapotban van, ami egy csodálatos szecessziós villaépület, csak éppen kollégiumra alkalmatlan, és ráadásul a jogszabályi hátterek változása is kikényszeríti belőlünk azt, hogy egy másik helyre költözünk, és ezt feladjuk, mert nem tudjuk teljesíteni, nem tudunk szabályosan, persze nem tudunk szabályosan működni, úgyhogy ezért lenne nagyon jó, hogyha ebben tudhatnánk gondolkodni.
Víg Andreát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorát hallották. Két amerikai bombázó repülőroncs is előkerült az alacsony vízállású Dunából. Augusztusban egy B-24-est, a múlt héten pedig egy B-17-est találtak. A roncsok a Szolnoki Repülőmúzeumban, vagyis a Reptárban tekinthetők meg. Fehér Anna Magda kérdezte Acsai Orsolya múzeumpedagógust.
Október 26-án került elő ez a, mint kiderült, B-17-es bombázóból származó roncsdarab. A B-17-es tulajdonképpen egy amerikai bombázó, amelyet repülőerőd néven is emlegettek, és az amerikai légierő ezzel a típussal támadta annak idején a fontosabb közlekedési csomópontainkat, ipari létesítményeket és katonai célpontokat.
Úgy tudom, nem ez az egyetlen bombázó, amit a közelmúltban találtak a Dunában.
A B-24-es Liberator roncs még nyáron került a Reptárba. A Liberator az amerikai 15. légi hadseregnek a 485-ös számú bombázó csoportjához tartozott, és a Dunai repülőgépgyárat támadta annak idején. A B-17-es esetében ugye az RKI adta le azt a listát, amin szerepelt ez a gép is, és mint nyersanyag hasznosításra szánták. A 49 repülőroncs egyike volt az ország területén, amiről egyébként volt is információ.
Tehát ez az RKI, úgy tudom, ez a Magyar Királyi Honvéd Repülőkísérleti Intézet. Mi volt nekik a feladatuk, és miért tartották számon ezeket a roncsokat?
A Honvéd Repülőkísérleti Intézet vizsgálta meg azokat a repülőket, amelyek Magyarország területén megsérültek, lezuhantak. Azért is volt fontos ez a tevékenység, mert olyan információk is kiderülhettek, amelyeket a honi légvédelem a későbbiek folyamán hasznosítani tudott.
Arra vannak adatok, hogy a II. Világháborúban hány repülőgépet lőttek le, és ezek közül mennyi az, ami még a mai napig sem került elő? Ugye úgy tudom, sok gép van viszonylag a Balatonban is, és így a Dunából is újabb és újabb roncsdarabok kerülnek elő.
Az adatok szerint a II. Világháború alatt több mint 3000 repülőgép zuhant le Magyarország területére. Ezek közül ugye nyilván sokat megtaláltak, rengeteg Il-2-est például hazavittek a valamikor Szovjetunió területére, és kohósították őket. És az Il-2-es apropója egyébként, hogy ugye nálunk megtalálható az a balatoni roncs, amit viszonylag jó állapotban kisikerült emelni évekkel ezelőtt.
Tehát a Reptárban, a Szolnoki Repülőmúzeumban gyűjtik ezeket a roncsokat. Mit tudnak kezdeni például a most a Dunából 74 év után kiemelt roncsdarabbal? Ezt önök megpróbálják restaurálni?
el kell jönni és megnézni ezeket a roncsdarabokat itt nálunk, mert ugye valamikor élő történelmünk darabjai, és furcsa kontrasztot alkotnak ugye a egészben lévő repülőgépek, amelyek ugye nem voltak harci bevetésen legtöbb nálunk, ami ki van állítva a reptárban, meg ezek a roncsok, amik hát sajnos szerencsétlenül jártak, és látni rajtuk az idő vasfogát.
Acsai Orsolyát, a Szolnoki Repülőmúzeum múzeumpedagógusát hallották. A Liza a Rókatündér rendezője ezúttal egy egészen különböző stílusú filmet, egy akciótrillert vitt vászorra. Az X a rendszerből törölve című alkotás Balsai Móni, Simet Zoltán és Kulka János főszereplésével készült, csütörtöktől pedig a magyar mozikban is látható. Fehér Anna Magda kérdezte Újmészáros Károly rendezőt.
Ez abszolút egy műfaji film, egy krimiről van szó, egy izgalmas, fordulatokban gazdag krimiről, aminek elég erős atmoszférája van, úgy is mondhatnánk, hogy folytogató atmoszférája.
Úgy tudom, hogy Budapestnek is egy egész új képét mutatják meg, szinte feje tetejére állítják a várost. Hogyan keresték a helyszíneket, és milyen társadalmi közeget, városképet próbálnak bemutatni ebben a filmben?
Bejárjuk Budapestnek a szegényebb panel régióitól kezdve a gazdagabbak egész komoly villáiba is bepillantunk. Sokféle társadalmi réteget érintő maga a történet. Ami a fejtetőre állított világot illeti, ez a kicsit kizökkent világ, ez a főhősnő karakteréből is adódik, hogy ő annyira instabil és annyira sebezhető, hogy ez a fajta képi játék vagy megoldás is ezt mutatja be, egy kicsit ezt a kizökkent világot.
Igen, hiszen Balsai Móni egy különleges képességű rendőrnőt alakít a filmben. Honnan is rugaszkodik el ez a krimi történet? Tehát mi az az eseménysor, amit a rendőrnő megpróbál felgöngyölíteni?
Ő egy nagyon jó zsarú, aki nagyon sok mindent észrevesz, nagyon sok összefüggésre, nagyon ügyesen rá tud jönni. Az ő különlegessége abban rejlik, hogy pánikol, tehát hogy nem mer kimenni helyszínekre, nem mer megtekinteni áldozatokat, mert egy nagyon régi trauma következtében retteg ezeket megtenni. Az, hogy előre jusson egy nagyon szövevényes gyilkosság sorozat felderítésében, ezeket a problémákat neki valahogy meg kell tanulnia kezelni. Különböző áldozatok balesetben, öngyilkosságban halnak meg látszólag, de ő az, aki rájön arra, hogy ezek a természetesnek tűnő halálesetek, ezek gyilkosságok, és ő az, aki végül felgöngyölíti ezt az ügyet.
Balsai Móni és Mit Zoltán mellett számos színésszel dolgoztak, például Básti Júli, Szirtes Ági, Fekete Ernő, Szabó Győző is benne van a produkcióban, és Kulka János is szerepet vállalt. Vele hogyan ment a közös munka, milyen szerepet játszik ő a filmben?
Ő egy egész külön önálló szállat visz, aminek kitüntetett fontossága van a cselekmény szempontjából. Ezt a szerepet Kulka Jánosra írtuk. Ez nem volt már eredetileg sem egy nagyon beszédes szerep, úgyhogy ezt nem is kellett megváltoztatnunk a János sajnálatos megbetegedése miatt. A János iszonyú lelkesen állt a dologhoz, próbáltunk nagyon sokat, és ez a szerep eléggé fizikailag megterhelő volt, ezt hatalmas elánnal végigküzdve dolgozta velünk a forgatáson. Nagyon örültem, hogy velünk tud dolgozni, és szerintem ő is örült annak, hogy dolgozhatott velünk.
Újmészáros Károly rendezőt hallották. Egy kémnő, egy náci szimpatizáns családból származó táncosnő és egy magyar holokauszt túlélő nagymama története a Nagyi Projekt című angol-német-magyar dokumentumfilm. A csütörtöktől a magyar mozikban is látható filmben a három fiú unoka játékos módszerekkel mutatja be a nagymamák tragikus kalandos élettörténetét. Fehér Anna Magda kérdezte Révész Bálint rendezőt.
Két szaktársammal az egyetemen beszélgettünk egymással a nagymamáinkról, meg a élettörténeteikről, és akkor kiderült, hogy mind a háromnak nagyon szoros kapcsolata van a nagyszüleivel, és minden nagyinak egy nagyon érdekes, izgalmas élete volt a 20. században, és akkor kitaláltuk, hogy csináljunk ebből egy filmet.
Tehát hogyan bonyolódtak bele a nagymamák a 20. századi történelem viharaiba?
Mindhárman gyerekek voltak, vagy a felnőtté válás különböző fázisaiban voltak. Az egyik Angliában diplomata családnak volt a sarja, tehát egy légiattasé volt az apukája, és diplomata körökben mozgott, és aztán később kódfejtő lett, meg Kém, a MI6-nek a munkatársa, és aztán majdnem az egész életét ügynökként érte le. Európa különböző városaiba, először a nácizmus ellen, aztán a kommunizmus ellen harcolt. A másik nagyi, ez egy német nagyi, akinek a szülei egy prominens teológus családnak a tagjai voltak, és kislány, ő volt a legfiatalabb, ő 6 év. A háború kirobbant, és mai napig rossz érzéssel tölti el az, hogy a harmadik birodalmi parádékat, meg a mindenféle mulatságokat, hogy ő nagyon élvezte, és aztán később derült ki számára, hogy miről is volt szó, vagy mi volt ennek az egésznek a hátterében. És a magyar, az én nem egy budapesti vallástalan zsidó családnak a sarja volt, és deportálták a háború alatt. Először Dachauba, aztán Bergenbe, ezen, aztán később Svédországba került rehabilitálódni, és aztán hazajött, és a éppen épülő kommunizmusba bízva szerves része lett az új rendszernek.
Úgy tudom, hogy 7 évig forgatták a filmet a nagymamáikkal, és a történet csúcspontja talán az, amikor a három nagymama találkozik egymással. Hogyan sikerült ez a pillanat?
Leginkább a német meg a magyar nagy izgult ettől, hogy fog ez jönni, de valahogy nekem az volt az érzésem, hogy mindenki nagyvonalon tudott viselkedni, és át tudtak lépni a saját árnyékukon, és ettől egy felszabadult és egy nyitott hangulat volt, meg beszélgetések. Nagyon bensőségesen és jól sikerült ez.
Közelebb hozta önöket ez a projekt egymáshoz. Mi a személyes jelentőség ennek a filmnek?
Személyes jelentősége számomra a családom, meg a barátaim családainak a megértése. A nagymamámmal amúgy is nagyon erős kapcsolat volt, tehát a mi kapcsolatunk arányaiban nem mélyült tovább, mert már egy nagyon szoros és intenzív kapcsolat volt amúgy is, de a másik két fiúnak viszont érezhetően személyesebb lett a viszony a nagyszülő és az unoka között.
Milyen stílusú ez a film? A dokumentumfilm műfajával hogyan játszottak, mennyire kezelték ezt szabadon?
Ez nem egy tradicionális, konvencionális dokumentumfilm, improvizatív akció dokumentumfilm, ami közben történelmi témákat is pedzeget, de nagyon személyes témákat is.
Révész Bálint rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is búcsúzik a műsorvezető Zsigmond Árpád.
Kulturális híreket hallottak.